Kedves testvéreim, Isten ígéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található a Mózes második könyve 8. részének 15. versében a következőképpen. Akkor ezt mondták a mágusok a fáraónak. Isten újja ez. A fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Vasárnapról vasárnapra az a történet van előttünk, amikor Isten Mózest, az ő szolgáját kiválasztja, és elküldi Egyiptom urához, a fáraóhoz, azzal az üzenettel, hogy engedje el az Isten népét. Mózes és Áron tehát Isten üzenetével, Isten parancsa szerint mennek a fáraóhoz. Viszik Isten üzenetét, Egyiptom ura azonban csak kinevette és kigúnyolta őket. Kigúnyolta Istenüket, nem volt hajlandó engedni a parancsnak, nem volt hajlandó elengedni Izrael népét, sőt, azt olvastuk, hogy haragjában, bosszúból, a korábbiaknál is még jobban megnehezítette a rabszolga nép munkáját. Miért is akarna engedelmeskedni a fáraó Isten parancsának? Hiszen ő magát tartja Istennek. Egész Egyiptom őt tiszteli Istenként. Nem hajlandó mást maga felett elismerni. Megkeményíti tehát a szívét. Ellene áll az Isten akaratának. És mivel ellene áll az Isten akaratának, így maga lesz okozója Egyiptom pusztulásának. A fáraó, akit egész Egyiptom az élet uraként, az élet adójaként tisztel, most szembe kerül az élet igazi urával. És a fáraó az élet helyett most már a halált képviseli, pusztulásba dönti saját országát. Ebben a történetben, ami ma előttünk van, az élet és a halál erői, a sötétség és a világosság hatalma ütközik össze. Van olyan Biblia magyarázó, aki szerint minden egyes csapás mögött, amely Egyiptomot éri, egy-egy egyiptomi istenségnek a bukását láthatjuk. Az élő Isten megmutatja nem csak a fáraónak, de az egész országnak, egész Egyiptom számára, hogy az ő isteneik tehetetlenek és erőtlenek az élő Istennel szemben. Amikor a Nílus vérré változik, akkor Ápisz, a Nílus istene, és Ízisz, a Nílus istennője val kudarcot. A dökhalál, amely elpusztítja Egyiptom jószág állományát. A tehénfejű Hátor istenség bukása. És amikor pedig 3 napig sötétség borul egész Egyiptomra, akkor a leghatalmasabb istenségként tisztelt Ré napisten is alul marad. Mindezekben a szimbolikus képekben, magyarázatokban sok érdekes dolgot találhatunk. De azon túl látnunk kell, hogy itt valóságos erők, hatalmak, a világosság és a sötétség hatalmai ütköznek össze. És ezt jól példázza az egyiptomi mágusoknak a szerepe ebben a történetben. Nem csupán szemfényvesztés vagy csalás az, amit itt a mágusok tesznek, hanem ők a sötétség hatalmának erőivel szövetkeznek, Isten ügyével, Isten akaratával szállnak szemben. A Biblia elénk adja ezt a különös történetet. A mágusoknak titkos mesterségéről beszél. És látjuk, a fáraó nem hiszi el, hogy Mózest és Áront az Isten küldte. Nem hisz, és ahogy a hitetlen ember tenni szokta, így a fáraó is csodát követel, Majd ha lesz csoda, akkor hinni fogok, mondják sokan ma is. És aztán jönnek a csodák, de a hitetlen ember a csodák ellenére is kemény szívű marad, képtelen a hitre. Mózes pedig és Áron Isten parancsa szerint cselekszik. Földre dobja a botját, amely kígyóvá változik. A fáraó hivatja Egyiptom mágusait, akik lám ugyanezt a maguk módján, ahogy a Biblia mondja, titkos mesterségüknek köszönhetően véghez tudják vinni. Egyes magyarázók azt mondják, hogy az egyiptomi mágusok valójában nem is tettek semmit, csak valami szentfényeztéssel megtévesztették a fáraót. Mindaz, amit a Biblia mágusok titkos mestersége alatt ért, valójában nem más, mint babonaság. Ami a varázslók, a boszorkányok, az ígézők, a jövendő mondók, a halott idézők mesterkedését jelenti, aminek nincs is igazából semmiféle természet feletti ereje, csak álmítás, megtévesztés, csak csalás lenne. És sok esetben azt kell, hogy mondjuk, valóban igaz is ez a megállapítás. Sok esetben a titkos mesterség mögött nem is áll más, csak csalás, álmítás, szemfényvesztés. Azonban azt is látnunk kell, hogy a Biblia világosan beszél arról is, hogy léteznek sötét, démoni erők is. Míg a modern, materialista alapon gondolkodó világ szigorúan elveti a természet feletti erők létezését, addig a Szentírás világosan beszél ezeknek a természet feletti erőknek a létezéséről, és azt is világosan elmondja, hogy kétféle módon találkozhatunk ezzel. Kétféle pólusa van a természet feletti erőknek, az egyik az Istentől származó, a másik pedig az ördögtől, a gonosztól származó erők. Amikor tehát Mózes és Áron az Isten nevében odaállnak a fáraó elé, az Isten felhatalmazásával, az Isten erejével tesznek csodákat, és velük szemben Egyiptom mágusai szembeszállnak, akkor valójában ezek a sötét, gonosz erők szállnak szembe az Isten hatalmával. Az egyiptomi varázslók valós, de nem isteni, nem tiszta forrásból származó erők, hanem sötét hatalmak segítségével viszik véghez ugyanazt a csodát, amit Mózes és Áron tett. Azok az erők, amelyek a fáraó mögött fölsorakoznak, nem akarnak egykönnyen engedni az Isten akaratának. Van azonban már itt a történet elején egy megjegyzés a bibliai szövegben, ami egészen világossá teszi, hogy ki az, aki győzedelmeskedni fog ebben az összecsapásban. Ott van ez a rövid megjegyzés, de Áron botja elnyelte az ő botjaikat. A fáraó számára ez mellékes, föl se tűnik a számára, de a hívő ember számára ez egy jel. Egy jel, amely előre vetíti, hogy ebben a nagy összecsapásban ki lesz a győztes. Ez a jel már előre mutat arra, hogy majd a vörös tenger hogyan fogja elnyelni a fáraó egész hadseregét. A fáraó azonban, ahogy látjuk, vakká lett. Semmit sem ért meg ebből. A fáraó szíve kemény maradt, nem hallgatott rájuk, ahogyan azt az Úr előre megmondta. És ahogy látjuk, fokozódnak a csapások. Ugyanez az esemény megismétlődik. Az első és második csapás esetében, ahol Isten jelét, a csodát képesek megcselekedni Egyiptom mágusai, ők is képesek a vizeket vérré változtatni, képesek békákat felhozni egész Egyiptom földjére. A fáraó szíve pedig mindinkább csak kemény és konok marad. Végül azonban a harmadik csapásnál, amikor Mózes Isten parancsa szerint szúnyogokat hoz elő a föld porából, hiába próbálják már utánozni, megcselekedni ugyanezt Egyiptom mágusai a maguk titkos mestersége szerint, íme ekkor kudarcot vallanak. És íme maguk a mágusok azok, akik a fáraóhoz mennek, és kijelentik, Isten újja ez. Íme titkos mesterség gyakorlói, a mágusok is felismerik az Isten erejét és hatalmát, amellyel szemben beismerik, hogy az ő tudományuk, az ő mesterkedésük semmit sem ér. A gonosz erők sosem képesek megállni az Isten hatalmával, az Isten erejével szemben. De nem adják fel egy könnyen, a mágusok nyilvánvaló kudarca ellenére, sőt, intése, figyelmeztetése ellenére sem hajlandó a fáraó megalázni magát az Úr előtt. De a fáraó szíve kemény maradt, nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. És föl kell, hogy tegyük a kérdést, mit is jelent ez a különös történet, ez a különös kifejezés, a mágusok titkos mestersége. Mire figyelmeztet Isten ezen keresztül? Mert Isten népe nem csak itt, Egyiptom földjén került összeütközésbe sötét erőkkel, sötét hatalmakkal, hanem később is. Amikor például Kánaán földjének az elfoglalására készülődik Isten népe, akkor ezt a figyelmeztetést olvassuk. Az Úr így figyelmezteti őket. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld meg azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki fiát vagy leányát áldozatul elégeti. Ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendő mondó, se halottaktól tudakozó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Isten óvja és inti az ő népét, mert jól látja, hogy majd ebben az országban letelepedve micsoda veszélyt, micsoda kísértés jelent majd az Isten népe számára a környező népeknek a különböző vallási kultusza, hogy átvegye az idegen népektől ezeket a praktikákat, ezeket a titkos mesterkedéseket. Hiszen Kánaánban olyan népek élnek Izrael körül, akik éppen ilyen okult, sötét erőkkel szövetkeznek. És Isten éppen ezért mondja rájuk, hogy kipusztítja őket a föld színéről. De találkozhatunk nem csak az Ószövetségben, de az Új Szövetségben, az Evangéliumban is számos olyan példával, amikor Isten népe sötét erőkkel kerül összeütközésbe. Jézus és tanítványai számtalan alkalommal találkoznak ördögi lélek által megszállott emberrel. Jézus azonban újra és újra bebizonyítja az Isten erejét és hatalmát, megszabadítja és meggyógyítja ezeket a beteg, megszállott embereket. Az apostolok cselekedeteinek könyvében arról olvasunk, Fülöp evangélista, amikor lemegy Samáriába az evangéliumot hirdetni, akkor ezen a félig pogány területen találkozik egy Simon nevű mágussal, akiről Samária népe azt mondja, hogy az Istennek hatalmas ereje ez az ember. És így ír róla a Biblia, hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. Simon mágus varázslásával képes volt ámulatba ejteni, megtéveszteni Samária népét. De amikor látja maga is a csodákat, az Isten szent lelke által véghez vitt csodákat az apostolok által, akkor ő maga is keresztényé akar lenni, csatlakozni akar az apostolokhoz. Pénzért szeretné megvásárolni ezt a hatalmat tőlük. Péter azonban keményen megdorgálja, leleplezi őt. És aztán olvashatjuk azt, hogy Pál apostol missziói útjai során számtalan alkalommal találja szembe magát okkult, sötét erőkkel. Ciprusi útja során Pál a sziget helytartójánál, egy bizonyos Sergius Paulusnál vendégeskedik, aki örömmel hallgatja a Jézus Krisztusról való bizonyságtételt. De ott van az udvarában egy Elimás nevű varázsló is, aki szembeszáll vele, aki igyekszik eltéríteni a helytartót a hittől. Pál pedig Isten szent lelkével betöltekezve szembeszáll vele, megfeddi őt, így feddi. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat. Te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait. Most íme az Úr keze rajtad van, vak leszel, nem látod a napot egy ideig. És erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, botorkálva keresett vezetőket. Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán. Pál szavaiban is elhangzik ez a mondat, az Úr keze rajtad van. Ahogy ezt Egyiptom mágusai is felismerik, Isten ujja ez, Isten keze, Isten ítélete van jelen ezekben a csapásokban. És ezek a példák mind-mind azt mutatják, Isten népe mindig is ki volt téve ennek a veszélynek, ki volt téve ennek a támadásnak, a sötét erők támadásának. Számtalan alkalommal szembe került Isten népe a varázslás, a mágia, a jövendő mondás vagy egyéb okkult erőkkel, ezek által mesterkedő emberekkel. Nagy meggondolatlanság lenne ezeket a hatalmakat lebecsülni. Ezekkel az erőkkel nem számolni, és azt mondani, hogy nem is léteznek. De ugyanakkor nem is szabad túlbecsülnünk. Nem is szabad megijednünk ezektől az erőktől és hatalmaktól. Hiszen látjuk egészen világosan a Szentírás tanúságtételéből, hogy Isten ereje mindig nagyobb, Isten népe pedig, amikor az Úrban bízott, Istenben bízott, akkor mindig győzedelmeskedett ezekkel a hatalmakkal szemben. És végül azt a kérdést kell feltennünk a magunk számára. Mi a feladatunk? Mi Isten népének a feladata ebben a helyzetben? Mindezek után látnunk kell azt, hogy Isten népe, az Isten félő emberek, mind az Ó, mind az Új Szövetségben, Istenben bízva, felvették a harcot a gonosz erőkkel. És erre hív bennünket is az Isten. Szükséges, hogy önvizsgálatot tartsunk önmagunkban, családunkban, környezetünkben. Vajon minket nem kísértettek-e meg a titkos mesterkedések? Nem férkőzötte be a mi életünkben is észrevétlenül a varázslás, az okkultizmus? Nincs-e jelen a lakásunkban olyan sajtókiadvány, amely a mágiát, a jóslást, a horoszkópot népszerűsíti? És ha felismerjük, hogy valahol, valamiben részesei lettünk azoknak a dolgoknak, amit Isten az ő igéjében utálatosnak nevez, akkor valljuk is ezt meg. Bűnbánattal álljunk oda az Isten elé. Ha csak tudatlanságból kerültünk kapcsolatba titkos mesterkedéssel, akkor is nagyon fontos, hogy megvalljuk ezt, és elszakadjunk tőle. Megszabaduljunk minden olyan tárgytól, szokástól, ami ehhez kötne minket. Ha mágia bármilyen formájában részünk volt, jóst kerestünk fel, halottat, szellemet idéztünk, ha különböző szellemi beavatáson vettünk részt, ha kitettük magunkat ilyen szellemi erők, hatalmasságok lehetőségének, akkor bizony kérnünk kell az Istentől az ő kegyelmét, az ő szent lelkének erejét, hogy megtisztítson, megszabadítson bennünket. Mert Jézus Krisztus által lehetséges megszabadulni, megtisztulni. Jézus Krisztus által van bocsánat a mi számunkra is. És ez nem csak minket hív, nem csak arra hív, hogy bűnbánattal Isten elé állva valljuk meg, bűneinket tisztuljunk meg mindebből, de egyben feladatot is ró ránk. Feladatunk a bűnbánattartáson, a sötétség erejével való szakításon túl az is, hogy imádkozzunk. Mégpedig imádkoznunk kell az Isten bölcsességéért. Imádkoznunk kell világos látásért. Mert nem csak egykor, több ezer évvel ezelőtt az Isten népét kísértették ugyanezek a dolgok. De minket is újra és újra csapdába akar ejteni az ellenség. Hiszen ma egy olyan sokszínű világban élünk, ahol mindnyájunkat akarva, akaratlanul különféle vallási, intellektuális vagy szellemi hatások érnek. És nem biztos, hogy egy új tanításról, egy új vallásról, egy hirtelen népszerűvé váló gondolkodásmódról, gyógymódról azonnal fel tudjuk ismerni, hogy milyen forrásból származik, hogy Istentől való vagy a gonosztól való-e. A Biblia szerint a tiszta és tisztátalan dolgok megkülönböztetéséhez Isten egy különleges lelki ajándékot is ad az ő gyermekeinek, a lelkek megkülönböztetésének ajándékát. De ha ezt a különleges lelki ajándékot nem is kaptuk meg az Istentől, de oda fordulhatunk Istenhez mindnyájan, bizalommal, kérhetjük tőle az ő szent lelkének vezetését, bölcsességét. És aki hozzáfordul, azt Isten nem fogja eltaszítani. Annak Isten a sötétségben világosságot gyújt, annak Isten látást, vezetést ad az ő igéje által. Bizony imádságban Istentől nyert bölcsességre van szükségünk ahhoz, hogy eldöntsük. Mi az, ami jó? Melyek azok a könyvek, filmek, gyógymódok, amelyeket megengedünk magunknak, megengedünk a gyermekeink számára? És melyek azok, amelyektől óvakodnunk kellene, és óvni kellene szeretteinket is? Mert idegen hatalom, idegen erő áll mögötte. Az egyiptomi mágusok a harmadik csapás után fölismerték az Isten kezét, Isten hatalmát. Így kiáltottak fel, Isten újja ez. Jézus pedig magáról mondja az új szövetségben ezt a mondatot, hogy ő Isten újjával űzi ki az ördögöket. Ha viszont én Isten újjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Olvassuk a Lukács evangéliumában. És ezért kell nekünk is imádkoznunk, és kérnünk a mi Urunk Jézus Krisztust, hogy szabadítson meg minket is. Isten újjával, Isten hatalmával szabadítsa meg családunkat, szeretteinket a gonosz hatalmának befolyása alól. És azon kell nekünk magunknak is munkálkodnunk, Isten országát hirdetve, ahogy Jézus mondja, Isten országa elérkezett hozzátok. Jézus Krisztusban hozzánk is elérkezett. És nekünk ezt az országot kell hirdetnünk, ennek az országnak építésén kell munkálkodnunk, hogy nyilvánvalóvá legyen mindenki számára Jézus Krisztus győzelme, mert ő győzött a halál, a pusztulás elői felett. Urunk szava figyelmeztet, de biztat is bennünket. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Adja Isten, hogy az Úr Jézus Krisztus által nekünk is legyen szabadulásunk, életünk, bőségben és boldogságban élhessünk. Amen. Feleljünk Isten igére a dicséretmondás szavaival, a 370-es számú dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 370-es számú dicséret harmadik verse így kezdődik. Ó, mi édes vigasztalunk, légy kegyes, megoltalmazunk.